Ebben az órában az égbolt urairól fogunk beszélgetni, és magáról a solymászatról is, ami ugye 2013-ban, mint magyar hagyomány az UNESCO szellemi világörökség listájára került. Vendégem nem más, mint Kistaleki Gergely, solymász, őt köszönthetem a vonalban. Szia, Gergő!
Sziasztok, szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat!
Ugye azt tudjuk, hogy a turul és a griff az őseink szent állata, na de hogyan kapcsolódik maga a solymászat a magyarsághoz? Milyen régi hagyomány ez, és mit jelentett ez a régi időkben?
Hát tulajdonképpen a solymászat valahol egy térségben is egy időben jöhetett létre a magyarsággal, nem véletlen, hogy az UNESCO világörökség listájára nem csak a solymászatot vette fel, hanem kifejezetten a nekünk magyaroknak a solymászatát, hiszen nekünk számos helyen kapcsolódik össze a történelmünk ezekkel a madarakkal. Ugye hát akár csak a turulmondára gondolok, Emese álmár, hogy Emesét álmában egy turulmadár meglátogatta, és kettőjük nászából született álmos vezér. Ez egy mindannyiunk által jól ismert történet. Illetve hát a Kárpát-medencébe érkező magyarok honfoglaláskor már igen magas színvonalon művelték a solymászatot, tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy mi hoztuk be Európába. A madárral való vadászat is tőlünk terjedt át más európai nyugati országokba. Na most a világörökség listáján úgy is szerepel a magyar solymászat, hogy a solymászat magyarságunk gyökereiből átalakozó örökségünk. Tehát ez is mutatja azt, hogy nekünk nagyon szoros a kapcsolatunk ezekkel a madarakkal. Hát, hogyha az Árpád-házi királyainkat tekintjük, a krónikák szerint Szent István is vadászott már madára, illetve hát később az Árpád-házi királyok után Mátyás valósággal rabja volt a solymászatnak. Talán egyébként Mátyáson a legtöbb solymászati vonatkoztatású anekdóta főjegyezve. Egyik ezeknek, amikor a tanítója azt írta róla 15 éves korában, hogy Mátyásból sohasem lesz rendes ember, hiszen ahelyett, hogy a tanulással foglalkozna, mindig solymászik inkább helyette. Na most egyébként az első solymászati témájú szakirodalom is egy magyar ember tollából származik, hogy ő is IV. Bélának a fősolymászát Magyar Lászlónak hívták. Ő írta a legeslegelső solymászati témájú szakkönyvet, amit aztán több nyelvre lefordítottak is más európai országok. Királyi solymásza is, ugye minden királynak voltak főúri solymásza is, hiszen a középkorban elsősorban egy főúri király kiváltság, egy úrió passzívól volt a solymászat, viszont meglehetősen időigényes a madara kidomítás, és hát a királynak illett egyéb más dolgokkal is foglalkozni, ezért a fősolymászra kidomították a királyok madarait, és hát IV. Béla fősolymásza írta a legeslegelső solymászati témájú szakirodalmat, legalábbis nincsen tudomásunk róla, hogy előtte született volna más solymászati témájú szakkönyv. Tehát itt is megmutatkozik, hogy milyen különleges kapcsolatunk volt nekünk mindig is ezekkel a csodálatos madarakkal.
Régen azt mondtad, úri passzió volt a solymászat. A múlt után térjünk vissza a jelenbe. Mit jelent ez ma Magyarországon?
Hát ma Magyarországon jelenleg kettő solymász egyesület működik. Egyik a Magyar Solymász Egyesület 1939 óta, másik pedig a Magyar Nemzeti Ragadozó Madárvédő Solymász Egyesület. Ez egy nagyon fiatal egyesület, mindössze 5 éves. Itt viszont inkább a ragadozó madárvédelemre fektetjük a hangsúlyt. Tehát tulajdonképpen napjainkra a solymászat és a ragadozó madárvédelem, a természetvédelmen belül a ragadozó madárvédelem elválaszthatatlan fogalmak egymástól, hiszen mi azért lettünk solymászok, akik solymászunk itt ma Magyarországon is, mert szeretjük a természetet, benne minden élőlét, nem csak a saját madarainkat, hanem a kint élő társainknak is a sorsa, ami szívügyünk. És hát nekünk az is a feladatunk, hogy ezeket a különböző ragadozó madárvédelmi munkákat tegyük könnyebbé a szabadon élő társaiknak az életét, illetve hát ezen felül vannak saját vadászmadaraink is, akikkel napi szinten kint vagyunk a természetben, együtt élünk velük. Mi azt mondjuk, hogy mi nem madarakat tartunk, hanem együtt élünk a madarainkkal, hogy a solymász 24 órából 35 vele van a madarával, az már körülbelül majdnem jó. Úgyhogy együtt vadászunk velük, de ez egy nagyon kis csoportja a nagyobb magyar társadalomnak, a solymászok, mivel ez egy olyan életforma, tulajdonképpen ez nem egy hobbi, hanem egy olyan felvállalt életforma, ahol a madár osztja be az időnket, és hát nyilván egy 21. századi civilizált ember nagyon nehezen tudja úgy alakítani egy életét, hogy mindig egy madár legyen az első neki. Tehát ezeknek a madaraknak minden nap repülni kell, minden nap vadászni kell velük, kutya kötelessége a solymásznak a legjobbat adni a madarának, nem szabad csak a jóval megelégedni, és hát nyilván kevés olyan ember van, aki ezt a saját életében meg tudja valósítani. Na most ennek a két egyesületnek körülbelül 200 tagja van összesen, de akik aktív solymászok vagyunk, olyan 40-50 fő között vagyunk nagyjából.
És itt vagyunk újra Kisteleki Gergellyel a vonalban, aki hivatásos solymász, és magáról az életvitelről, az életformáról beszélgetünk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 24 órából 36-ot a madarakkal tölt, így fogalmazott Gergely. Nézzük akkor most, hogy hogyan lesz valakiből solymász, és hogyan alakult ki nálad a ragadozó madarak iránti szeretet?
Hát a legtöbben azt szoktuk mondani, hogy a születési rendellenesség nálunk, ez az esetek nagy többségében valóban így van a solymászoknál, hogy már nagyon pici gyerekkorban eldől, hogy solymász lesz belőle vagy nem. Aztán természetesen vannak olyanok is, akik 30-40-50 éves korukba döbbennek rá, hogy őket solymászni szeretnének. Na most, hát én a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című filmet nem tudom, hogy ki látta, ki nem, de mindenkinek ajánlom szeretettel. Ez Homoki Nagy István 1953-ban készült természetfilmje. Ez körülbelül én ilyen 3-4 éves koromban láttam először, ami óriási hatással volt rám. Ő benne a főszereplőt alakító fővadát, Lelovics György játsza, aki már akkor világhírű solymász volt, és hát természetesen ő rajta keresztül több solymász jelenet is látható a filmben, illetve ragadozó madarak is vannak benne bőséggel. És hát ez a film, mondhatjuk úgy, hogy elindított a lejtőn. Óvodába, kis csoportos koromban már épisasnak költöztem, akkor még csak sas szerettem volna lenni. Aztán rájöttem, hogy sas már nagyon nem lesz belőlem, viszont sasos ember még talán lehetek, úgyhogy nagy csoportban már solymásznak költöztem. Ennek köszönhetően. Amikor elkezdtem olvasni, tanulni, emlékszem rá, hogy azt hiszem 7 vagy 8 éves voltam, amikor talán 7. születésnapomra kaptam meg Bástai Lórántól Életem a vadászmadarakkal című könyvét, ami a mai napig a magyar solymászoknak a bibliája, mondhatjuk így talán, illetve Konrád Lorenztől a Salamon király gyűrűjét. Igaz, hogy Konrád Lorenz etológus volt, és nem solymász, de nagyon sok, tehát az etológia és a solymászat, ez a kettő kiegészíti egymást, tehát nagyon sok érdekes dolgot lehet megtanulni az ő könyveiből is. Hát 8 éves koromban neveltem az első varjúfiókámat, illetve még előtte már két sérült varjút is felbékjózva kesztyűn hordozva idomítottam.
Nemrégiben olvastam, hogy egy fiatal lány noszvajon rókákat nevel az otthonában, te is hasonló cipőben jársz. Milyen engedélyek, illetve mi szükséges ahhoz, hogy valaki ragadozó madarakat tartson, illetve idomítson az otthonában?
Hát ugye Magyarországon a minden ragadozó madár védett, illetve fokozottan védett, úgyhogy aki a madarakkal szeretne foglalkozni, nem feltétlenül, hogyha vadászni szeretne velük, hanem hogyha ezt csak tartani szeretné, akár egy-egy sérült példányát, akkor nagyon komoly, szigorú személyi feltételeknek kell megfelelnie. Hát a legelső alapfeltétel ugye a nagykorú cselekvőképesség, tehát a 18. betöltött életév, a büntetlen előélet, ez az alapja mindennek, és hogyha ezzel rendelkezik a leendő solymász, akkor jelentkezhet az állami vadászvizsgára. Tehát ugyanazt a vizsgát meg kell nekünk is csinálnunk, mint a puskás vadászoknak. Na most, hogyha ezt a vizsgát megcsináltuk, ezt követi egy solymász elméleti vizsga, ahol ahol már jobban specializálódik a dolog a solymászatra és a ragadozó madár idomításra, ott az elméleti részéből kell számot adnunk. Majd egy természetvédelmi jogi vizsga következik, és utána egy solymász gyakorlati vizsga. Tehát összesen ez a 4 vizsga szükséges ahhoz, hogy tartási engedélyi kérelemmel forduljunk a minisztériumhoz. Megvannak a vizsgáink, jönnek ellenőrizni a minisztériumból, hogy minden optimális a madár tartását, illetőleg meg van határozva a jogszabályban az is, hogy melyik madárnak mekkora minimális alapterületű boliert kell biztosítani. A bolier az a röbde, vagy ketrec, más néven, ahol a madarakat tartjuk, és hogyha minden körülményt alkalmasnak találnak, akkor megadják az engedélyt a ragadozó madárra, tehát ilyen borzasztóan egyszerű a solymásszá válás, meg a ragadozó madártartás.
Eddig megbeszéltük, hogy mik szükségesek ahhoz, hogy valaki nekivágjon a solymászkodásnak. Azt is megtudtuk, hogy milyen története van, az őseink hogyan hozták be ezt az ősi mesterséget Magyarország területére. Most megyünk picit tovább, megtudhattuk, hogy hogy lettél solymász, és hogy neked mindig is ez volt az álmod, gyerekként is beöltöztél, madár szerettél volna lenni. Jelenleg milyen madaraid vannak, hány madarad van, és egy profánabb kérdés, hogy amellett, hogy szereted őket, pénzt is hoznak a konyhára?
Hát kezdeném akkor először, milyen madarak vannak itthon, meg mennyien vannak pontosan. Jelenleg 5 herisz hókon van, ő egy nagyon érdekes ragadozó madár, mert nincsen Európában megfelelője. amikor metron vagy buszon, villamoson utazok velük, és megkérdezik az emberek, a legtöbb magyar ember vagy a Sasz vagy a Solymot ismeri, és hogyha azt mondom nekik, hogy ő egyik sem, ő egy Harris, akkor tulajdonképpen, mint egy Rubik kockát adnék a kezükbe. Tehát ez egy olyan ragadozó madárfaj, amelyik fejformára kicsit a sasokra emlékeztet, mert olyan magas a nyílt súlyra, magas homloka van, mint a sasoknak. Tehát, hogyha portrét nézzünk róla, akkor nagyon sasos, sasszerű a madár. De igazából nincsen európai megfelelője, most is itt ül a karomon, egyébként Réka élvezi éppen az esőt. Ez az egyetlen olyan ragadozó madárfaj, viszont amelyik falkába vadászik, ugyanúgy, mint a farkasok, ezért hívta Attenboró a levegő farkasainak őket. Hát ezt úgy képzeljük el, hogy tizenvalahány madárval lehetnek 20 is akár, van egy hierarchikus rangsor közöttük, közösen vadásznak egy rögtönző stratégia szerint, kommunikálnak egymással vadászat közben, és a sikeres vadászat végén pedig osztozkodnak a zsákmányon.
Bocsánat, beleszólok, tisztázzuk, hogy akkor most ő nem a Harris héja, vagy a Harris öv.
De igen, direkt nem ezt a megnevezést használom, mert sokszor szokták a Harris héját, vagy a Harris övet használni, de igazából éppen annyira nem ő, mint amennyire nem héja. Tehát még valamennyire a sasokhoz áll közelebb, de annyira nem közeli okon, hogy oda lehessen besorolni. Most, hogyha amerikaiak által adott nevet szó szerint lefordítjuk a Harris hókot, ez valóban Harris héja, de ez nagyon sok olyan madarat lehéjáznak, aminek semmi köze nincs a héjához. Tehát, hogyha azt mondom valakinek, hogy Harris héja, akkor valószínűleg csak azt érzi meg belőle, hogy héja, vagy ha azt mondom Harris héja, inkább azt érzi meg, hogy ő, és az ő meg a héja, az teljesen más madár. Ez a Harris héja, meg a Harris héja, ez nem hivatalos név, de egyébként jól tudod, hogy ugyanarról a madárról van szó, csak ez egy ilyen téves, nem hivatalos név, ez a Harris
héja. És miért hasonlít inkább akkor mégis a sashoz?
Hát a gondolkodása is elsősorban, hogy egy roppant intelligens madár, ugye említettem, hogy falkában vadászik, tehát nagyon jól szocializált, már ez is egy magas intelligenciát feltételez, ami a ragadozó madarak világában a sasokra jellemző leginkább. Ja, mondjuk a Harrisek azok inkább már a varjúfélékkel vannak egy szinten intelligenciában. Illetve hát a mentalitása, a viselkedése, úgy említettem, hogy a fejformája is meglehetősen hasonlít rá, úgyhogy ezek mind inkább a sasokkal hozzák közelebbi rokonságba. De egy német Solymász kolléga pár évvel ezelőtt csinált szirti sas és Harris hók hibridet. Igaz, hogy mesterséges úton, de hát, hogy létrejöhetett ez a hibrid, ez is azt bizonyítja, hogy mégis valamilyen szinten rokonságban állnak egymással.
Jó, akkor menjünk tovább a profánabb kérdésre, hogy pénzt is termelnek ők tulajdonképpen neked?
Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy én abból halok éhen, amit szeretek, de ez abszolút pozitív, mert más abból hal éhen, amit utál. Mindenki panaszkodik, hogy milyen rossz neki, nekem is, de én közben úgy, hogy szabad vagyok, meg boldog ember vagyok, hiszen velük foglalkozhatok. Most az az igazság, hogy az országban összesen 4 vagyunk hivatásos solymászok, akik madarakkal dolgozunk, tehát nem csak a szabad időnkben foglalkozunk a madarakkal, hanem a munka körüleg is foglalkozunk velük. Hát a munka részét, ami illeti, az tulajdonképpen a bemutatózás, amikor hívnak az ország mindenféle pontjára, különböző rendezvényekre, iskolákba, óvodákba, gyerekekhez is járunk bemutatózni, nyáron solymásztábort szervezünk gyermekeknek, minden évben van filmezés is a madarakkal, mondjuk ez egy ilyen 2-3 alkalom, tehát arra még nem lehet alapozni. Illetve hát ősszel seregélyeket riasztunk rendszeresen szőlészetekbe, benne a városban pedig galambokat. Úgyhogy vannak a madarakkal azért munkák, de olyan is előfordul, hogy hónapokig nincsen semmi munka, és ilyenkor azt a pénzt kell beosztani, amit addig sikerült összegyűjtögetni velük. Tehát senki nem azért lesz hivatásos solymász, mert meg akar gazdagodni, mert ez inkább viszi a pénzt, mint hozza. Ugye hát a madaraknak enni kell, ráadásul a táplálékon kívül vitaminozzuk is őket, benzinre is rengeteg pénz megy el, amikor az ember kiviszi repíteni őket, akár 100 kilométert elautózik egy nap, de hát ezeket mi nem áldozatnak éljük meg, hanem inkább úgy fogjuk fel, hogy ezeknek mindegy a solymászat oltárán szenteljük fel ezeket a dolgokat. Tehát aki hivatásos solymászat, az általában azért választja munkaként is a solymásztatót, mert egyszerűen nem tud olyan munkát találni, ami mellett lehetne csinálni rendesen a madarakkal való foglalkozást. Hát én voltam, amikor korábban éjszakai műszakban dolgoztam, direkt azért, hogy amíg a madarak alszanak, én addig dolgozok, és aztán nappal tudunk együtt lenni. Csak hát az embernek az egészségére megy egy idő után, illetve volt olyan munkahelyem is, 2 keresztül ott bevihettem magammal a madaraimat. Úgyhogy aki solymászik, az a munkáját is próbálja úgy keresni, meg úgy igazítani, hogy ne menjen a madarainak a rovására. Tehát mindenképpen beleilleszthető legyen akár a munkaköri időben a solymászat is.
Ugye ez egy életforma, úgy fogalmaztál, és ott hagytuk abba, hogy amikor megkérdeztem, hogy hány madarad van, és milyen típusúak, akkor a Harris-t említetted. Rajta kívül milyen madarak vannak még a közeledben?
A Harris-teken kívül van egy észak-amerikai héjasasom is, pontosabban ő egy Ferruginus hókövet, szintén olyan madár, akinek nincsen hivatalos magyar neve, viszont a DNS vizsgálatok szerint a európai éjasashoz áll a legközelebb, ezért neki már van Európában megfelelője. Ebből őt Comanche-nak hívják, ő egy 5 éves kis hímecske, belőle mindössze 2 példány van jelenleg Magyarországon. Ő inkább bemutatós madár nálam, mivel nagyon nem vadászok, hát pontosabban ő egy antivadász madár, mert egyszer volt, hogy megtámadott egy fácán, de félúton leült pihenni. A fácán meg nem várta, meg nem is értem, hogy miért. Viszont egy nagyon kedves természetű madár, őt amikor óvodába, iskolába viszem a madarakat, pici gyerekeknek is teljes biztonsággal kézre tudom adni kesztyűvel.
Nem furcsa ez egy vadász madárnál, hogy ő nem vadászik tulajdonképpen?
Hát az az igazság, hogy a ragadozó madarak nagy része egyébként nem alkalmas solymászatra, mert a nagy részük az vagy olyan kisebb testű rágcsálókra vadászik, például körcsögre, ürgére, vakondra, mezei pocokra, ami a solymászat szempontjából nem túl kívánatos zsákmány. Ugye hát, hogyha az ember 24 órát ráfordít a magyar madarára, vagy még többet, akkor már hagyne mezei pocokra vadászni vele, hanem mezei nyúra, fácára, varjúra, vagy valamilyen zsákmány állatra, ami nagyobb élményt nyújt az elejtése. Tehát a ragadozó madarak nagy része vagy ilyen kis testű rágcsálókat, vagy hüllőket, kétértőeket zsákmányol, vagy dögező. Vagy mint ez a madár is például, hogy az észak-amerikai prériknek a madara, most ugye a Ferruginus hókról beszélek, aki az én esetemben Comanche, ez a faj rendszeresen elveszi az ügyesebb madaraknak a zsákmányát. Ugye van ezek a nagy testű sasok is, a kazahok meg a kirgizek egyébként belső Ázsia szkeppén évezredek óta farkasra vadásznak szírti sassal, ami egy elképesztő nagy teljesítmény, egy 6 kilós madár egy majdnem tisztal olyan súlyos farkassal képes elbánni, de hát ezt évezredek óta szériába csinálják, tehát nem úgy, hogy véletlen néha néha sikerül egy-egy farkast fogni, hanem kifejezetten farkasra idomítják ezeket a sasokat. Viszont a természetben élő sasnak ezt ágában nem lenne ilyen bizonytalan próbálkozásba fogni, hogy megtámadjon egy kifejlett farkastot, inkább vakondra vadászi, körcsögöt, ürgét vagy dögöket szed össze. Tehát a természetben élő madár próbál minél kisebb energia befektetéssel, minél nagyobb táplálékhoz jutni, tehát nem akar rekordokat döntögetni, viszont benne van az a képesség, hogy solymász kézen akár ezt is el lehet érni vele, hogy egy felnőtt farkast megtámadjon és a nyakát szegje.
Hú, ez drasztikusan hangzik. Akkor egy picit menjünk vissza. Többféleképpen kerülhet az emberhez a madár, a ragadozó madár. Mi a különbség, amikor a madár fiókát a tojásból kikelése után az ember neveli fel, illetve amikor később vadon befogva kerül a solymászhoz?
Hát igazából, hogyha pici fiókakortól én nevelem fel a madarat, azt a madarat már nem nagyon kell szelidíteni, mert fiókakorban még nem alakul ki egy természetes gátlásosság vagy félelme az ember iránt. Tehát, hogyha megszokja azt, hogy én ettetem őt, ugye picike fiókát még van, amikor fél óránként vagy óránként etetni kell, tehát állandó kontaktban van az emberrel, mondhatjuk azt egész nap, akkor ez a madár, ennek a madárnak egy téves bevésődése lesz, emberre imprintálódik, ami azt jelenti, hogy nem a valódi fajtársait fogja társnak tekinteni, hanem az embert. Tehát kicsit embernek hiszi magát, illetve kicsit engem is madárnak gondol, azt gondolja, hogy mi egy faj vagyunk. Ezeket a madarakat már szelidíteni nem kell, viszont az ember által nevelt madarak általában sokkal hajlamosabbak később hisztisek lenni, besértődni, féltékenykedni, tehát ilyen emberi tulajdonságokat is könnyebben föl tudnak venni. Ellentétben a szülő által nevelt madár, ami felnőttként kerül már hozzánk, azok általában kiegyensúlyozottabbak szoktak lenni, hogyha már megszelidültek. Viszont az ő szelidítési folyamatuk az egy hosszabb folyamat, több időt vesz igénybe, mivel az a madár már úgy kerül hozzánk, hogy már én is csak egy ugyanolyan ember vagyok a szemébe, mint a többi, akitől neki félni és menekülnie kell. Tehát el kell hitetnem vele, hogy én nem akarom őt bántni, és sőt, milyen jó neki az, hogyha az én társaságomban van.
A ragadozó madarak másik ismérve, ami egyébként a hattyúkra is jellemző, hogy monogám természetűek, tehát egy életre választanak párt maguknak, és olvastam, hogy a te egyik madarad téged választott párjának, és együtt építitek a fészket. Hogyan alakult ki ez a kapcsolat köztetek?
Igen, hát ő nagyon régóta van már velem, és hát ez egyébként nem egyedülálló dolog, ez több solymász barátomnál évről évre előfordul, hogy a költési időszak elérkeztével vele kezd el párba, vele nászolni kezd a madár. Ezt úgy kell elképzelni, hát egyébként ő egy tojó, tehát ebből a szempontból nincsen probléma, csak hát ugye én ember vagyok, ő meg egy madár, nem egy gyümölcsöző kapcsolat, de azért természetesen, de egy értékmérője a tartási körülményeknek, hogyha a solymás talál párba a madár, akkor annyira rosszul nem érezheti magát. Hát közösen rakjuk a fészket minden tavasztal, illetve amikor elkezdődik ez a fázási ceremónia.
Bocsánat, ugyanaz, hogyan kerül tojás a fészekbe? Ezt még nem értem.
A tojásképződés az elindul a madárba egyébként, attól függetlenül, hogy van-e megtermékenyítés, vagy nincsen. Tehát a tojásokat ő ugyanúgy minden évben lerakja, csak hát természetesen nem lesz benne embrió terméketlenek, úgyhogy a tojásait otthon a polcon őrző emlékként kifújva évről évre, mindegyikre rá van írva az évszám, meg a pontos dátum. De egyik alkalommal egyébként kis fátyánokat keltettek vele, keltettem vele, mert hoztak egy fészekalnyi fátyán tojást, amit a kombájn elkaszálta a fátyánfészket, átvilágítottam, volt embrió mindegyikbe, kicseréltem az ő tojásait a fátyán tojásokra, és a kis fátyánokat nagyon szépen kikeltette.
És fel is nevelte? Tehát nem vette észre rajtuk, hogy ők nem a sajátjai?
Hát fölnevelni nem tudta volna, de ugye, ha én vagyok a férje, az már annyira nem osztam szorosz, hogy a közös gyerekünk az hogy néz ki, tehát abszolút saját fiókájának tekintette őket. Csak hát az a probléma, hogy a kis fátán az ugye fészekhagyó, tehát még be se száradt, és már mászik szét a fészekből mindenfele. Viszont ezek a ragadozó madarak, ilyen közepes testi ragadozó madarak, mint a héje vagy az őr, 6-7-es korukig bent csücsülnek a fészekben, az a tollaikben nem száradnak, és csak utána kezdenek el a fészekből kimászkálni a környező ágakra. Tehát az első nagy stressz az volt neki, hogy a kis fátyánokat visszagyűjtögesse egyenként a fészekbe, mivel az ötödik picikét visszarakta, az első az a megint elkolbászolt valamelyről, és egy kicsi stresszt okozott neki. A másik az, hogy teljesen más az étrendje a fátyának, mint a ragadozó madárnak, hiába próbálta a legízletesebb patkáncombokkal kínálgatni őket, ugye a fátyán az kizárólag növényi eredetű táplálékot fogyaszt, illetve minimális a rovarokat, tehát egy meddő próbálkozás lett volna az ő fölnevelésük. Úgyhogy egy napos kor után én neveltem föl a kis fátyánokat.
Visszatértünk, és megbeszéltük az előző etapban azt, hogy egy ragadozó madár hogy költötte ki a kis fátyánokat. Hát meddő próbálkozás volt, azért csak felnőttek a kis fátyánok. Egyébként miben mérik egy-egy vadászmadár, illetve solymász teljesítményét?
Hát a madár teljesítményét nem a, itt a puskás vadászattal ellentétben nem a terítéknek a nagysága, meg a mennyisége a lényeg. Tehát nem az a lényeg, hogy mennyiségre milyen sokat ejt zsákmányol a madarunk, hanem a zsákmánynak maga a minősége, illetve a vadászatnak a minősége. Tehát sokkal jobban értékeljük azt, hogyha a madarunk mondjuk megtámad egy varjút vagy egy szarkát, és nem végződik zsákmányolással a vadászat, de egy nagyon látványos légihajszának lehetünk a szemtanúi, amikor a zsákmány is meg a ragadozó különböző cselekkel próbált győzedelmeskedni, de aztán nem sikerült végül elejteni, mint ha mondjuk a lábam alól kell föl egy pár méterről a fátyán, kakas is onnan fogja meg a madaram, tulajdonképpen semmi üldözés nincsen, hanem kelésből elkapja egy pár méteren belül. Tehát itt elsősorban a látványon van a hangsúly, hogy a jól idomított, felkészült, jó kondícióban lévő éptollazatú vadászmadár próbálja elejteni a zsákmányát. Hát, hogyha még sikerül is neki, az természetesen habat tortán, de akkor se szomorkodik a solymász, hogyha a zsákmány megúszta, hanem akkor is egy élménnyel gazdagabban megy haza. Hát igaz, hogy üres maradt a solymász terüszne, de azért ez egy olyan élmény volt, amire jó lesz mindig visszaemlékezni, ahogy a madara üldözte a zsákmányt. A zsákmány állatok között is inkább próbálja a solymász olyan zsákmányra bevadászni a madarát, amit a természetben azért nem támad meg a ragadozó madár, mert inkább a könnyebb zsákmány állatokra pályázik, amiket egyszerűbben el tud ejteni. Tehát ugye itt említettem az elején, hogy mezei pocokra, ürgére, hörcsögre, mondjuk ezek védettek is, de pocokra, egélyre nem vadászunk, hanem inkább próbáljuk a madarunkból a maximumot kihozni. Tehát Magyarországon a solymászok nagy része főleg héjával és vándorsólyommal solymászik. A solymász kézzel lévő tojóhéját, meg például klasszikus zsákmánya a mezei nyúl, ezek az 1 kg körüli tojóhéják képesek akár 5 kg feletti mezei nyulakat is zsákmányul ejteni, ami egy elég szép teljesítmény egy ekkora madártól. A természetben azonban inkább olyan zsákmányállatokat választanak, amiből kisebb energiabefektetéssel többen tudnak zsákmányolni. Például a középkorban is, amikor említettem, hogy egy főúri királyi pasztió volt a solymászat, ugye régen azt jegypei nomád népeknél a táplálékbeszerzés volt a célja a solymászattal, hogy minél több húst hozzon a konyhára a vadászmadár. viszont amikor már a királyok és a főurak üzték a solymászatot, inkább olyan zsákmányállatokra vadásztak, aminek nagyon látványos volt az elejtése, és nagyon nagy kihívást jelentett mind a solymász, mind a solymászmadár számára. Például darura, nagy kócsagra, génfélékre solymáztak elsősorban a 15.-16. században, amiknek a húsa majdnem, hogy szinte ehetetlen, viszont egy olyan látványban részesítette a vadászat résztvevőit, ami nagyon nagy, nagyon emlékezetes dolog volt, és nagyon szép teljesítmény volt a madártól.
Tulajdonképpen akkor lehet azt mondani, hogy a solymász teljesítménye a madáron tükröződik vissza, hiszen te vagy az, aki gondoskodsz róla, és felkészíted a vadászatra, a vitaminokat adsz neki, idomítod, és tulajdonképpen ő tükrözi vissza mindazt, amit tőled kap.
Igen, a madár az nagyon sok mindenről árulkodik, illetve mesél a gazdájáról is. A solymász mesteremnek volt ez a mondás, hogy mutasd a madaradat, megmondom, hogy ki vagy. Ez egyrészt a madárnak a lelki állapota is tükrözik, tehát amelyik madár jól érzi magát, az gyakran tollászkodik, gyakran borzolja meg a tollai, fölhúzza az egyik lábát, a szemében tükröződik az, hogy ő jól érzi magát, kiegyensúlyozott, örömét leli a solymászának a társaságában. Illetve hát azért a vadászatban is meg szokott mutatkozni, hogy amelyik madár olyan nagyon rosszul érzi magát, ha nincsen jó közegben tartva, azért nem szokott annyira ügyes lenni általában. De azért hozzáteszem, hogy a solymászatban nem a magán a zsákmány elejtésén van a hangsúly, ha bár ez is egy nagyon fontos része, és a madárnak is szüksége van rá, mert egy ragadozó madár akkor lehet igazából kiegyensúlyozott lelkileg, hogyha rendszeresen napi szinten vadászik, és rendszeresen tud zsákmányolni is, tehát ő jó közérzete miatt is szükség van a vadászatra, de sokkal inkább a madáron való kapcsolaton és ezen a nagyon mély barátságon van a hangsúly, az, hogy a madár mindig örüljön a solymász társaságának, tehát ne csak én gondoljam azt, hogy én a barátja vagyok a madaramnak, hanem ugyan biztos legyek benne, hogy a madár is a barátjának gondol engem.
Te hogyan idomítod a madaraidat? A jutalmazás vagy a büntetés a hatékonyabb?
Büntetni soha nem szabad, egy madarat sem. Ezek a madarak annyira érzékeny lelkek, hogy egy rossz mozdulat elég, és onnantól kezdve örök harag van. Tehát a büntetés az legfeljebb az lehet, hogyha nem jutalmazok, vagy ha kevesebbet jutalmazok. Na most ezek a madarak nem szabad lebecsülni a szellemi képességüket, mert mindig számolják azt is, hogy ők mikor, miért, mennyi jutalomfalatot kaptak. Tehát, hogyha első hívásra visszajön hozzám a madaram, vagy akár hívás nélkül is, sokkal bőségesebben, kiadósabban jutalozom meg jutalomfalatokkal, mint hogyha egy picit kéreti magát. Ezt egy idő után észre fogja venni, minden madár külön egyéniség van, amelyik hamarabb beálljon ezekre a dolgokra, van, amelyik később, de észre fogja azt venni, hogy jobban megéri neki, hogyha nem kéreti magát, hanem szépen jön egyből, mert akkor többet kap. Tehát csak jutalmazni szabad mindig, illetve meg kell ismerni a solymásznak, a madarának a személyiségét, tehát lelkileg nagyon közel kell kerülni hozzá, tulajdonképpen egy olyan harmónia, egy olyan szimbiózisnak az elérése a cél, hogy reggel ránézek a madaramra, és tudjam, hogy aznap mit fog csinálni. Vagy a madárral olyan kapcsolatban legyünk egymást, hogy elég egy kacsintás a másikra, és rögtön vegyük a lapot, hogy akkor most mi a helyzet. Tehát én meg tudom mondani azt a madaramról, hogyha elengedem, hogy az erdőben melyik fára fog felülni, illetve hogy az út mellett szedegető varjukból, a 8 varjukból melyik lesz az egy, amelyiket kiválasztja, vagy ha csak ránézek reggel, tudom, hogy aznap mit várhatok el tőle, mennyit fog repülni. Most mivel mindegyikük egyéniség, mindegyikkel nem valósulhat meg ugyanez a nagyon mély barátság, van, amelyiket már 5. napon szabadon lehet repíteni, van, amelyiknek kell akár egy hónap hozzá, de nagyon nagy türelemmel, szeretettel és következetességgel kell hozzáállni minden madárhoz.
Tegyünk említést akkor a felszerelésükről. Én sokszor láttam rajtuk sapkát. Egyébként az miért van rajtuk?
Ez a sapka, amit sokszor láttál te is, meg biztos mások is, hogyha sapkában látok egy koronülő ragadozó madarat, az 90%-ot sólyom. A többi ragadozó madárnál annyira nem szükséges a sapka, például a héjaféléknél, de a sólyomnál viszont elengedhetetlen. Ennek több oka van. Egyrészt a sólyom annyiban különbözik a többi ragadozó madártól, hogy nem a lábával, meg a szorításával öli meg a zsákmányát. Tehát neki is hihetetlen karmai vannak, de nem a karmai szorításával öli meg, hanem elharapja a zsákmányának a nyakát. Most a sólyom az egyetlen olyan madár, amelyiknek van foga is, és a felső csőrkáján két oldalt látható egy kis sólyomfog, és amikor a rúgástól, mert nem elmarkolja, hanem lerúgja mindig a zsákmányát, és akkor a megbénult madárra ráereszkedik, akkor ezzel a sólyomfoggal harapja el a nyakát. Most ebből következik az, hogy viszont a lába gyengébb a többi ragadozó madárhoz képest. És előfordul az nálam is, hogy sétálok a madarammal az utcán, átszalad előttünk mondjuk egy macska, vagy egy kiskutya, takarmánykutyának szoktam én hívni őket, és előfordul, hogy a madaram utána vetné magát, mert annyira potyának érzi, hogy azért azt nem hagyná ki. De hát én nagyon forgalmas utcán nem engedem el, ilyenkor vissza kell kapaszkodni neki a kesztyűre. Na most ez például a heriszt, vagy a héját nem terheli meg, mert annyira izmos, erős lába van neki, hogy egy kis kellemetlenséggel jár, amíg lóg fejjel lefelé egy pár másodpercig, de aztán visszakapaszkodik, napirendre tér fölötte. Viszont a sólyomnak ezt a gyengébb lábszerkezetét annyira megviselné, hogy mire kiérek a repítő területre, addigra nem lenne elég ereje már startolni, illetve a zsákmány lerúgásába se tudna apait, anyait bevetni, de a lábát ez megterheli. Ezért sokkal praktikusabb, hogyha ez a kis sapkához hozzászoktatjuk. Ez tulajdonképpen nem, mintha egy stand-by gomb lenne rajta, tehát hogyha ráretik a sapkát a fejére, lehet nyugodtan ágyúval lövöldözni, mellette is azt se zavarja. Ugye elsősorban vizuálisak ezek a ragadozó madarak, és hogyha a hanghatáshoz nem köt valami negatív vizuális kulcsingert, akkor ő nyugodtan ücsörög. Azt hiszem, hogy este van, alszik, szundikál alatta, és ahogy lekerül a fejéről a sapka, rögtön tudja, hogy mi a feladat.
Beszéljünk akkor most egy picit az állatvédelemről, a madárvédelemről. Mik azok a ragadozó madarak, amik a kipusztulás szélén vannak, és mi ennek az oka?
Hát Magyarországon sajnos elsősorban a sasfajok azok, amikre igen csak rájár az út az idő, utóbbi időben. Most itt Közép-Európában a legnagyobb veszélyt ezekre a madarakra talán leginkább a középfeszültségi távoszlopok jelentik, ugyanis ilyenre, hogyha ráül pihenni egy madár vadászat előtt vagy után, hogyha az oszlop nincsen leszigetelve, most nem tudom, lehet, hogy te is láttál már olyat mindenfele, hogyha mész az országban, hogy ilyen zöld műanyag papucsokat raknak rá az oszlopokra, ezeket direkt azért rakják rá, hogy a madarakat ne érje áramütés, hogyha ráülnek pihenni, de hát sajnos sok helyen nincsenek még leszigetelve, és ilyenkor akár halálos áramütés is érheti a madarat, vagy hát jobb vagy rosszabb esetben ezt mindenki dönts el, maradandó sérülést szenvedhet el az egyik végtagja. Tehát, hogyha az egyik szárnyát megégeti, akkor az ellentétes oldalon a lábán jön ki az áram, így két végtagja is egyszerre megsérül, és egy ilyen áramütőt mondnál képtelen továbbá az önálló szabad életre. Nekünk az a feladatunk is többek között, hogy ezeket a maradandóan sérült madarakat felkutassuk, begyűjtsük, hogyha még menthetőek, akkor szakorvosi segítségével gyógyítsuk, ápoljuk őket, aztán visszaengedjük a természetbe, de hát sokszor van olyan sajnos, hogy már nem lehet őket a természetbe visszaengedni. Ilyenkor végleges otthont kell biztosítani ezeknek a madaraknak, tehát elaltatásra ebben az esetben sem kerülnek, hiszen attól még, hogy félszárnyú vagy ragadozó madár is nem tud repülni. Igaz, hogy alkalmatlan az önálló életre, de két ilyen maradandóan sérült madarat, hogyha párba rakunk, és be is jönnek egymásnak, ugye hát mondtuk, hogy azért eléggé válogatosak a párválasztásban ezek a madarak, de hát egy szerencsés találkozás történik, akkor ők párba állnak egymással, és minden évben fiókákkal örvendeztetnek meg minket, akiket a természetbe visszaengedhetünk. Most egy másik nagyon nagy probléma is van még, ami az utóbbi években reneszánszát éli, az a mérgezés. Sajnos nagyon sokan vannak, akik szándékosan mérgezik meg ezeket a csodálatos madarakat. Olyan is előfordul, hogy nem kifejezetten a madarat akarják megmérgezni, hanem a mérget mondjuk rókának rakják ki, vagy varjúnak. De hát a sasok elsősorban dögevők a természetbe, és a méregtől elpusztult rókába vagy varjúba, hogyha beleesznek, akkor halmozottan mérgezettek lesznek ők is, ezt úgy mondjuk. Az ő szervezetükben is lerakódik a méreg, és szép fokozatosan a méreg elkezdi felemészteni a szervezetüket, és elpusztulnak, ha csak valaki időben meg nem találja őket, és sikerül még időben életmentő kezelésben részesíteni a madarat.
Milyen tüneteket mutat mondjuk egy mérgezett madár?
A mérgezett madárra elég jellemző, hogy fizikai sérülés nem tapasztalható rajta, viszont nem tud repülni sokszor, hogyha előre adott a mérgezés, akkor már lábra állni sem tud, és csak ott fekszik valami erdei út szélön vagy kocsi út mellett. Ja, az autóforgalom egyébként szintén nagyon veszélyezteti ezeket a madarakat, de a mérgezett madár, hogy a méreg egyre jobban terjed szét a szervezetébe, annyira legyengi, hogy először a rögképességét veszíti el, aztán lábra állni se tud, begörcsölnek a lábai, meg a végtagjai, és aztán sajnos, ahogy egyre jobban eszi a méreg, a szervezetét elpusztul.
Ha ilyen madárral találkoznánk az útszélén, mit tegyünk, illetve mit tegyen a kedves hallgató?
Hát én nagy szeretettel ajánlom a Hortobágyi Madárkórházat, ahol a Déri János, dr. Déri János főállatorvos részesíti ezeket a madarakat mindig első segélybe. évről évre, nem tudom pontosan a statisztikákat, de több száz madár kerül vissza a természetbe, akik a hortobágyi madárkórházba kerülnek le. Mérgezett sasok, főleg az őszi-téli időszakban mérgezett lépisasok rendszeresen tucat számra kerülnek le oda, illetve Székesfehérváron dr. Berkényi Tamás, aki szintén vadmadármentéssel foglalkozik. Mind a két intézményt a kedves hallgatók meg tudják akár az interneten keresztül is találni, tehát vagy a Hortobágyi Madárkórház, vagy a Székesfehérvári Vadmadárkórház. A Solymászok mi is foglalkozunk madármentéssel, de mi nem gyógyítunk, hanem inkább ápoljuk a madarakat, vagy hogyha már a betegségből meggyógyult, felépült a madár, akkor mielőtt a természetbe visszakerülne, mi ápoljuk és figyeljük őket, és mi meg tudjuk ítélni, hogy mikor lehet a természetbe visszaengedni.
Még a héja párválasztási szokásáról tegyünk pár szót. Említsük meg, hogy miért is különleges az ő párválasztása. Amellett, hogy ugye monogámok, nagyon-nagyon megválogatják a párjukat.
Igen, hát a héja esetében ezt egészen pontosan úgy képzeljük el, hogy a tojóhéja megpróbálja a hímet megölni. Ha sikerül neki megölni, akkor szépen el is fogyasztja. Ha meg nem, akkor arra gondol, na igen, ez egy kevény fickó, ez majd alkalmas lesz arra, hogy eltartsa engem is, meg a családot is, hiszen még el sem tudom legyőzni, és így hajlandó párba állni vele. Egyébként hasonlóképpen működik ez a karvajnál is, tehát ők ilyen agresszívan választják ki a párjukat, ez nekünk emberi szemmel lehet, hogy ilyen durvának tűnik, de hát kinn a természetben, ahol a túlélés a tét nap, mint nap, ott muszáj ilyen szigorú törvények szerint nekik élni. Most ez már feltételezi azt is egyébként, hogy a tojó nagyobb és erősebb a hímnél, egyébként ez minden ragadozó madárnál így van, hogy a tojó akár súlyban a duplája is lehet a hímnek. Egyrészt azért, mert az ő feladata a tojás és a fiókák védelme, tehát ő védi a fészket, illetve a fészekhez tartozó területet. A hím viszont azért kisebb, mert ő a család fenntartó, tehát ebben a fióka nevelési időszakban, illetve hát amíg a tojó kotlik a tojásokon addig is, neki minden nap jól kell lakatni az asztalt, a gyerekeket, saját magát is, tehát reggeltől estig pörögnie kell, és mivel kisebb testű, azért energiatakarékosabb. Tehát visszatérve erre a párválasztási szokásra, ez nálunk Magyarországon a héjára jellemző, ugye hát Ady Endrének a Héja nász a zavaron című verső, és nem véletlen a héjákat választotta a versének témájául. Ez az agresszivitás, ez tulajdonképpen csak látszólag egy agresszív viselkedés, annak is megvan a saját szerepe.
Jól meg kell mérni egymást, ezt akár mi is vehetnénk példaként, emberek.
Igen.
Én nagyon szépen köszönöm, Gergő, hogy itt voltál és megosztottad ezeket velünk, és további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm, szia, és további szép napot kívánok mindenkinek.